Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Eredet, én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat a szerkesztőm nevében, Kovács Klári nevében is. És hát a mai napra is tartogatunk egy új témát és egy új vendéget, méghozzá szkíta kultúra eredetéről, korai szakaszának a kutatásáról fogunk beszélgetni, és ehhez segítségül hívtam Horváth Veronikát, a Magyarság Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát. Köszöntöm.
Jó reggelt kívánok, először is szeretném megköszönni a lehetőséget. Másrészt hát ugye a szkíta kultúra az eléggé hát fontos számomra, több mint 10 éve foglalkozom vele. Lényegében ott kezdődött az egész történet, hogy amikor elkezdtem az egyetemen a régészképzést, akkor voltak bevezető órák minden korszakból, és abban a rendszerben, amikor én tanultam, akkor ugye szakosodni kellett az egyik korszakra, vagy őskor, vagy kora középkor, vagy középkor, és én őskorra szakosodtam, tehát én világéletemben ugye őskoros voltam, és azon belül is voltak úgymond bevezető órák, és amint megláttam a belső Ázsiában a permafrosztból előkerült megfagyott textil szőnyegmaradványokat, akkor ezeket a hatalmas kurgánokat lovakkal, lószerszámokkal, és persze a jellegzetes párducábrázolással, hát ilyenkor az ember kb. Úgy érzi magát, hogy óvodás, hogy igen, nekem az kell, én azzal akarok foglalkozni. Na hát ez így is lett, én azóta is azzal foglalkozom, konkrétan a eurázsiai sztyeppének a Krisztus előtti 9-8-6. Század közötti időszakával, amit ugye a jelenlegi kutatás preszkitakor, szkitakor néven nevez.
Hát akkor mondhatjuk azt, hogy izgalmas lesz most ebbe egy kicsit csak betekinteni, hiszen aki évek óta ezzel foglalkozik, akkor sejthetik a kedves hallgatók is, hogy hát azért nem fog minden beleférni a mai adásba, de hogyha visszatér hozzánk a szakértőnk, akkor folytatni fogjuk természetesen ezt a területet, de akkor csapjunk is bele, hogy először helyezzük el azok számára is, akik esetleg nem tudják, vagy nem annyira néztek utána, hogy kik is azok a szkíták, hol éltek?
Hogyha általában véve szeretnénk körbeírni ezt a népet, illetve kultúrát, konkrétan ugye népről, meg most kultúráról beszélek, mert ugye van egy másik ugye a korszak, és azt figyeltem meg, hogy ez elég erősen keveredik. Nos, itt ugye népről és kultúráról van szó. Ugye a szkíták, illetve a szkíta típusú kultúrával rendelkező népek a Krisztus előtti 9-8. Századtól egészen a 3. századig éltek az eurázsiai erdős, illetve füvesztyeppén. Ez lényegében úgy néz ki, hogy Kínától egészen a Duna felső folyásáig, tehát ez egy hatalmas nagy terület. És lényegében, tehát ugye a jelenlegi kutatás most ugye röviden a datálásra kitérve ott tart, hogy Krisztus előtti 11. századig fölkeltezi ezt a kezdő dátumot, tehát ez lényegében ugye a természettudományos vizsgálatoknak, radiokarbon, AMS datálásnak ugye az eredménye, csak hát ugye néhol az a probléma ezzel, hogy úgy régészetileg nem nagyon lehet bizonyítani, illetve azok a régészeti, tehát ebben az időszakban még ugye később bronzkor van, ezek a később bronzkori régészeti emlékek úgy életmódját tekintve, tártípusai temetkezéseit tekintve nem kapcsolódnak sehogy sem a szkítákhoz.
Hát akkor ez nem egyszerű, és hát ugye említette ön is, de pont szerettem is volna kérdezni, hogy a köznyelvben a szkíta kifejezés inkább életmódra utal, nem kifejezetten nemzetségre. Hogyan éltek a szkíták? Mi jellemezte az életmódjukat?
Hát itt rögtön Hérodotosznak, ugye a görög-perzsa háborúkból a 4. könyvében leírtakra tudnék hivatkozni, ahol egyrészt ugye megemlíti a királyi szkítákat, tehát ugye konkrétan ugye azt a fejedelmi elit réteget, akik ugye uralkodtak, illetőleg lényegében földrajzi, akkori görög földrajzi területek szerint ad leírást arról, hogy melyik folyónál, ugye ez konkrétan a Fekete-tenger északi partvidékéről van szó, tehát ugye Krisztus előtti 5. századi értelmezésről beszélünk, hogy melyik folyónál például földművelő szkíták, szántóvető szkítáként említve, vagy nomád állattartó, vagy fél nomád állattartó, félig letelepült, vagy konkrétan megjelöli ugye a szkítáknak, illetve a szkíta kultúrát követő népeknek ugye a határát, hogy meddig terjed a lakóterületük. Itt konkrétan ugye azt is meg kell nézni, hogy kiemeli azokat a törzseket is, akik ugye nem iráni nyelvűek, tehát nem ezek a törzsgyökeres szkíták, akikkel a görögök, tehát ugye szkítaként tekintenek, hanem úgymond a szkíta kultúrának az elemeit magukon viselő, tehát viseleti elemek, tárgytípusokkal rendelkező törzsekről is van szó ebben az esetben. És ez ugye nem mindegyik csoportnál észlelhető. Tehát ez ugye régészetileg lényegében itt csak arról van szó, hogy mi ugye észleljük ugye a tárgytípusokat, viszont úgymond, tehát hogyha iráni nyelvű szkíták, tehát ez úgymond törzsgyökeres szkítáktól kellene őket elválasztani, akkor tehát ott például különbözik a temetkezési rítus, akkor például a települési rétegekben ott például előző korszak rétege is megtalálhatók, illetve konkrétan itt a kerámia, illetve az eszközöknek a különbözőségére utalok.
Az, hogy valami szkíta vagy nem szkíta egy tárgy esetében egyébként, honnan lehet azt tudni akkor ezek szerint? Mert hát még itt az adás előtt is beszélgettünk, volt, aki csak a szkíta kultúra szerint élt.
Én itt ugye régészetileg tudnék erre reflektálni. Nos, az a helyzet, hogy régészeti anyagok tekintetében, tehát például vannak olyan, amik konkrétan ugye késő bronzkori kelet-európai, mondjuk füves-sztyeppe zónára gondolok, ottani kultúrákhoz kapcsolódó. Tehát ilyen például ugye a kései gerendavázas kultúra, tehát ugye Krisztus előtti 12-98. Századról van szó, ott például ugye a kerámia típusok teljesen másak, a temetkezési rítusban is.
Mi az, ami tipikus szkíta temetkezési rítus például? Mi az, amire ön azt mondaná?
Nos, hát itt ugye az a helyzet, hogy ugye korábban a szkíták megjelenését a Fekete-tenger északi partvidékén, Krisztus előtti 7. század második felénél korábbra nem datálták. Tehát ez volt a tendencia körülbelül az 1970-80-as évekig, és utána ugye történtek változások, ugye itt főként ugye a belső Ázsiában az Arzsán egyes kurgán feltárására gondolok, illetve utána későbbiekben ugye az Észak-Kaukázusnál is megástak lényegében késői preszkítakorra, hát koraszkítakorra datált olyan temetkezéseket, amelyekbe például lótetemeket, felszerszámozott lótetemeket, vagy önmagában ugye lóáldozatokat temettek el, illetőleg ugye szekérmaradványokat szintén lótetemekkel, tehát ott is föl volt szerszámozva a ló. És tehát ez egy teljesen más kultúra, teljesen más temetkezési rítussal, teljesen más hagyományokkal, és az ezt megelőző korszakban, ugye, tehát például lótemetkezések nem voltak, mármint itt a sztyeppéről van szó, fém lószerszámok, tehát itt például a fémzablákra, bronzból, illetve egy idő után például a Krisztus előtti 8. századtól már ugye jóval elterjedtebbek voltak a vaszablák is, a vasoldaltagokkal. Vagy például itt a egyes fegyvertípusokra gondolok, hogy míg a sztyeppén, úgymond a elő-ázsiai kimerszkíta hadjáratok előtt, tehát Krisztus előtti 8. század vége előtt a sztyeppén például, tehát ismertek voltak már korábban is például kisebb vastőrök, vagy kisebb vaseszközök, kisebb bronztőrök például, de például olyan kiképzésű, akár bronz, illetve bronzból vasból, tehát ezek a bimetál kardok, török, illetve konkrétan vasból hideg kovácsolással készült fegyverek, kétélű fegyverek. Tehát azok is inkább a Krisztus előtti 8-7. századok ezenek el tömegesebben megjelenni.
Térjünk rá egy kicsit a kutatásokra, hiszen ahogy itt most beszélgetünk, azért elég nagy az a terület, amin a szkítákat lehet kutatni. Hogy képzeljük-e, milyen kutatások zajlottak, vagy zajlanak éppen?
Hát, hogy is mondjam, én ne kezdjem Ádámtól, Évától, viszont valahol muszáj arról is szót említeni. Ugye a szkíta kultúra eredetének a kutatása régészeti anyagokat tekintve, meg ugye most végignézve ezt a hatalmas nagy területet Kínától egészen Közép-Európáig, lényegében ugye már a 18. században elkezdődtek ezek a kutatások, itt konkrétan ugye az első szibériai felfedező utakra, kutatásokra gondolok, és itt meg kell említenem, ugye a orosz régészetnek lényegében 300 éves évfordulójáról van szó, amely a 1717-1722 körül elindult régészeti expedíciókról van szó, Daniel Gottlieb Messerschmitt vezetésével. Ugye a 18. században lényegében ugye arról van szó, hogy az Orosz Akadémia vezetésével különböző külföldi, főként ugye német tudósok vezettek úgymond expedíciókat, de ez inkább ilyen felderítésnek, terepbejárásnak mondható, ugye Szibéria területére. Itt főként most ugye orosz szemszögből nézve, Nyugat-Szibériáról, illetve Dél-Szibériáról van szó. Hát itt például volt egy olyan cél is, hogy eszkítákat kutatják, és ugye ott volt Hérodotosz leírása, és hát akkor eléggé sajátosan értelmezték azt, ugye, hogy Hérodotosz, tehát hogy ahogy leírja, hogy szkíták ugye Ázsiában éltek, vagy Ázsiából jöttek valahonnan. Tehát nem tudom, az a vélekedés, hogy a szkíták valahonnan Ázsia belsejéből jöttek, valahol, tehát az előzményei halványan, de körülbelül már itt megtalálhatóak. Viszont ahogy a későbbiekben is említeni fogom, itt azért van egy kisebb félreértés azzal kapcsolatban, hogy most akkor ugye Ázsiának hol vannak ugye a határai. Tehát a jelenlegi állás szerint tudjuk, hogy hol vannak Ázsia határai, viszont Krisztus előtti 5. században például ez teljesen máshol volt, és úgy gondolom, hogy akár a Kimmerszkita hadjáratok idején is szintén máshol lehetett. Tehát ugye az akkori tudás szerint mennyit ismertek az akkori népek ugye a világból. Nos, tehát ugye a 18. században ugye ilyen orosz akadémia által vezetett expedíciók voltak. Itt konkrétan ugye, tehát ugye régészeti emlékeket, tehát például a kurgánokat már akkor is ugye felfedezték, leírták őket, itt viszont tehát olyan értelemben ásatást például nem vezettek, mint a mai módszertan szerint. Tehát az akkori módszertan körülbelül annyira terjedt ki, hogy leírták a kurgánoknak, illetve ezeknek a halomsíroknak a külső kinézetét, hogy mekkora, meg hogy körülbelül úgy miből állhat, hogy homokból, kőből, van kurgán, nincs kurgán, négyzetes, kör alakú, stb. Illetve, hogy van-e körülötte ilyen mondjuk kőlapokból felállított ilyen sánc, illetve kerítés. Aztán ugye ezek a kutatások később folytatódtak ugye a 19-20. Században, csak itt ugye az a különbség, hogy itt lényegében helyben szerveződtek ilyen amatőr, ilyen történelemkedvelő csoportok, és ekkoriban kezdtek el megszerveződni az első helytörténeti múzeumok. Itt például ki tudnám emelni a Minusinski helytörténeti múzeumot, azt hiszem 1877-ben alapították, illetőleg ebben az időszakban, tehát ez már 19. század közepe második fele, konkrétan ekkor alakulnak meg ugye az első egyetemek is, például Irkutszkban, illetve nem csak helytörténeti múzeumok, hanem ilyen műkedvelő, történelem szerető ilyen közösségek is kialakulnak, amelyek később tehát bekapcsolódnak ugye régészeti kutatásokba, illetve a régészeti anyagoknak a nagy közönségnek történő bemutatásával. Viszont itt meg kell ugye említenem, hogy ezek a pozitív oldalak. A negatív oldala ennek a régészeti, hát úgymond kutatásoknak, hogy már az ősidőktől fogva, hogy ezeket a kurgánokat kirabolták. Tehát az első ilyen hullám akkor volt, hogy amikor eltemették a halottat, szépen megtörtént ugye a lebomlása, illetve már miután van arról is ugye információ, hogy miután megtörtént a temetés, rokonság, illetve a hozzátartozók tudták, hogy kihez mit, hogyan temettek, és akkor szépen ki lett rabolva. És ugye ezek a rablások sajnos ugye eléggé szisztematikusan történtek, és ugye a 18-19. Században is ezek sajnos ugyanúgy folytatódtak. Tehát például elég gyakori az, hogy úgy találnak meg ugye manapság egy kurgánt, hogy hát akkor rablógödör, és akkor nincs meg mondjuk az adott ékszer, vagy mondjuk a lószerszámokból a díszesebbik fele hiányzik, a másik meg ugye úgy maradt, ahogy. Ebből a szempontból ezek a régészeti kutatások sajnos valahol ilyen úgymond rabló hadjáratoknak is tekinthető.
És mikor lehet azt mondani, amikor már nagyon szakmai kutatás indult meg, és a mai értelembe vett régészeti kutatások is elindultak?
Nos, ezek lényegében így az 1860-as, 70-es évektől már adatolható. Itt konkrétan már történtek olyan föltárások, amelyeket később ugye publikáltak is. Tehát itt szeretném kiemelni például Alexej Vasziljevics Adrianovnak a munkásságát, aki részben ugye a kazak Altáj, tehát mai Kelet-Kazasztánnak a előhegységében, tehát ott a Narim folyó és a Majemir környékén végzett társatásokat. Lényegében itt ő volt az első, aki először így publikálta az adat, a méretadatokat, hogy mi hol található. Habár ugye itt is ugye figyelembe kell azt venni, hogy tehát nem az szerint tájolta be, ugye határozta meg a helyet, meg a kurgánokat, ahogy manapság, hanem bizonyos pontokhoz viszonyította. Tehát ugye, ami például nálunk is ismerős, hogy például Móra Ferenc, meg ugye, ahogy ástak nálunk ugye 1920-as, 30-as években, hogy a hely meghatározások sokszor úgy ment, hogy fától XY lépésre,
igen,
bizonyos méterekre, északra, délre, és aztán utána lehet, hogy már nem is ott volt. Szóval az viszont kiemelkedőnek tekinthető az ő munkássága, mert tehát lényegében ő volt az első, aki úgymond ásatási naplóban dokumentálta ezeket a jelenségeket. Ő volt az első, aki fotós és rajzos dokumentációt csinált, mármint itt az altáji, a kazak altájbeli anyagokról, illetve ő végzett először úgy feltárásokat, ez már inkább ugye Minuszinszki medencéről van szó, tehát Hakaszia, illetve a Krasznojarszki körzetnek a déli csücskében, ahol hát itt lényegében ugye sikerült neki koraszkita korra keltezhető, tehát manapság már tudjuk, hogy koraszkita korhoz, tehát ottani tagárkultúrához kapcsolódó fegyveres sírokat föltálni. És ezt is ugyanúgy dokumentált, hogy méretadatok, mihol található, akkor ételmelléklet, állatcsontok, stb. Ezt mindig precízen levezette, viszont ott meg az volt nála a probléma, hogy ott meg viszont a rajzok hiányoznak.
Uh-huh.
Tehát én, amikor 2017-ben elmentem tanulmányútra Oroszországba, és nagyon múzeumokba próbáltam fölkutatni ezeket az anyagokat, találkoztam ugye például olyannal, hogy Adrianov gyűjteménye, tehát amit ugye ásatásokon kívül szedett össze expedíciók felderítések keretében a Minuszinszki medence környék és szorványleletek, tehát azok is például nem voltak ugye lepublikálva, tehát nem azt mondom, hogy én vagyok az első, aki nagyon részletesen ugye lepublikálja, mert előttem már ugye jó néhányan leközölték, csak ugye például ezek olyan tártípusok, olyan adatok, amik így konkrétan, pontosan, így nagyon régóta, vagy szinte soha nem is voltak leírva.
Arról is beszéltünk, és nagyon sokszor más műsorokba is kiszoktunk rá térni, hogy ugye mennyire érdekes adott területeket kutatni más nyelven, más nemzettel, és a többi, és a többi. Itt például a szkíták területének a kutatása kapcsán milyen nyelvtudás az, ami a legnagyobb erénye tud lenni a területnek a kutatása tekintetében, és egyébként milyen nehézséget tudnak okozni az, hogyha nem a saját nyelvén kutatja az ember az adott területet?
Nos, hát ez egy eléggé lényeges kérdés, mert ugye a legtöbb szkítakori, akár koraszkítakori, akár későbbi vagy klasszikus szkítakori anyagokról van szó, tehát ami itt alapnyelvnek tekinthető, az az orosz nyelv. Tehát ahogy ugye Oroszországot nem lehet megkerülni a szkítakori anyagoknak a kutatásában, úgy lényegében az orosz nyelvet se, tehát ez az elsődleges. A második, amit kiemelnék, az ugye a német nyelv, mert ahogy én említettem is, ugye eleve a szibériai régészetnek ugye a
kezdetén, kutatásoknál igen, ott voltak.
Ott is főként ugye német kutatók voltak, akik az első lépéseket ott megtették. Illetőleg a 1980-2000-es években is ugye történtek még, tehát ugye jelenkor történt több Koraszkitakori, illetve Mászkitakori lelőhely kurgán feltárása is, és ott is például a német régészeknek azért elég nagy szerepük van abban, hogy például az egyes geofizikai, geomágneses méréseknél, tehát lényegében ugye ezeknek a lelőhelyeknek, kurgánoknak a hely meghatározásában. Például itt említhetném ugye az Arzsán 2-es, ugye a Tuvai Autonóm Köztársaság területén található Arzsán kurgán temetőnek a 2-es számú kurgányának a feltárását, ami a 2000-es évek elején zajlott. Itt konkrétan a Német Régészeti Intézet, tehát ugye a DAI, illetve ugye a Állami Ermitásnak az együttműködéséről van szó. Konstantin Vladimirovics Csugunov, Hermann Partzinger és Anatoli Nagler együttműködésével valósult meg ez az ásatás. Ott is például ugye nagyon sok érdekes dolog került elő. Itt is lehet ugye beszélni ugye a lóáldozatokról, lótemetkezésekről, felszerszámozott lovakról, ugye fejedelmi temetkezésekről, rengeteg apró kis állatalakos aranytárgyakról, vasfegyverekről, nyílhegyekről. Tehát lényegében ugye olyan régészeti anyagról, ami részben ugye Közép-Kazasztán felé mutat. Tehát eléggé, hogy mondjam, tehát luxus, illetve hát fenomenális anyag volt. Tehát lényegében, hogy a németek nagyon sok anyag feltárásába bekapcsolódtak, meg például ugye Ukrajnába is lehetne említeni ilyen közös ásatásokat. Illetőleg ugye az angol az egy olyan nyelv, ami én úgy gondolom, hogy az orosz mellett, tehát hogyha már egyszer szkítákkal foglalkozunk, akkor az
szintén fontos.
Mert az úgy még lényegében közlekedő nyelv, illetőleg nem lehet azt se kihagyni, hogy Kína is lassan, de biztosan, tehát ugye Kínában is, főként Észak-Nyugat-Kínában és Észak-Kínában, illetőleg a Tien-Shan-nak az egyes völgyeiben találhatók olyan leletanyagok, amelyek tehát Krisztus előtti 8.-7. század, jelenlegi kutatás szerint Krisztus előtt 8.-7. századra keltezhetők, részben ugye iráni hatást tükröznek, tehát ez például látszik ugye a kerámiának a formán, illetve a díszítésén, a festésén, illetőleg a temetkezési ritusban megjelenik például, tehát mondjuk a sírgödörnek a kialakítása, illetőleg megjelennek olyan konkrétan koraszkita harcos csoportokhoz, vagy azokkal való kapcsolatra utalva olyan tártípusok, ugye lószerszámok, illetve fegyvertípusok, amelyek eljutnak ugye egész Észak-Nyugat-Kínáig. Sőt, olyan bizonyos típusok eljutnak egész Pekingig lényegébe. Tehát ugye van ez úgynevezett Gansu folyosó, igen, magyarul mondom, és hogy tehát lényegében ott részben azon az útvonalon terjednek el nyugat-keleti irányba ezek a koraszkitakori, de azt mondanám, hogy harcos csoportokhoz kapcsolódó ilyen kulturális jellegzetességek.
Horváth Veronikának nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit beleleshettünk a szkíták kutatási területébe önnek köszönhetően, és remélem, hogy még folytatjuk, hiszen még van kérdés, ami itt maradt a lapomon. A Magyarság Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát hallották. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És hát jövő héten ismét eredet, akkor is tartsanak a hallgatók velünk, hiszen újabb témával érkezek, mára búcsúzok. Szép napot kívánok, viszont hallásra!